Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton Andrea vagyok, az Otthon a Családban című műsorszerkesztője és műsorvezetője. Vendégem Szécsi Judit pszichológus, aki a korábbi műsoromban is vendégem volt. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A műsorommal kapcsolatos észrevételeket a marton.andrea001@gmail.com elektronikus e-mail címre küldhetik el. Technikus kollégámnak köszönöm szépen a önkéntes szolgálatot, Csizmadi Ágostonnak. Bár a múltkori alkalommal már vendégem voltál, Judit, sok szeretettel köszöntelek ismételten. Szeretném kérni, hogy mutatkozzál be, hiszen a Mária Rádió hallgatói között lehetnek olyanok, akik a múltkori adásomat nem tudták meghallgatni.
Szeretettel köszöntelek én is téged és a hallgatókat is. Mint ahogyan említetted, én gyermekpszichológus vagyok. Egy nevelési tanácsadóban, egy ifjúsági irodában és egy családok átmeneti otthonában dolgozom, különböző korosztályú és problémával rendelkező gyermekeknek és fiataloknak igyekszem segíteni.
Mai témánkban is folytatnánk azt, amit az elmúlt alkalommal elkezdtünk, a gyermekek és kamaszok megküzdési stratégiái, milyen kihívásokkal találják ma szembe magukat a kamaszok, illetve a kisgyermeket, gyermeket és kamaszokat nevelő családok. Mielőtt belevágnánk ebbe a témába, azért szeretném kérni, hogy egy kicsit mondjál a te kicsit személyesebb történetedről valamit, hiszen tudom, hogy mind a kamasz és ifjúkorodat is, meg gyermekkorodat is áthatott egy kedvenc időtöltés, hogy mi ez, mi volt ez.
Hát a pszichológia mellett nagy szerelmem a néptáncolás. 7 éves korom óta, én máron majdnem 30 éve foglalkozom a tánccal, és egy körülbelül egy 20 éve járok Erdélybe rendszeresen gyűjteni, néprajzi gyűjtéseket végezni. Ez egy nagyon nagy szerelem számomra. Nem csak tanulom a táncot, hanem igyekszem továbbadni, és fiataloknak is, illetve felnőtteknek.
Meg gondolom, hogy ennek egy nagyon nagy személyiségformáló hatása is volt, illetve közösség is volt körülötted akkor mindig is.
Igen, abszolút, és egyébként én egy vidéki lány vagyok, a Bakonyban nőttem fel, ahol egyébként a szüleim is segítő szakmában dolgoztak. Édesapám házi orvos volt, anyukám pedig egy szociális otthont, egy idősek otthonát vezetett, úgyhogy
mondhatni, a segítést már az anyatejjel szívtad magadba. Én azt gondolom, hogy fontos lenne egy kicsit összefoglalni, hogy a múltkori adásban miről is beszéltünk, csak hogy tudják a hallgatók, meg felelevenítsük, hogy melyik műsort is folytatjuk. Ugye akkor így tulajdonképpen a kamaszkornak az általános jellemzőiről beszélgettünk, hogy tulajdonképpen maga a kamaszkor a személyiségfejlődésnek egy fontos szakasza, és ugye egy normális állapot, bár néha a szülők is, meg a fiatalok is kicsit nehezebben élik meg. Mondanál néhány tapasztalatot, hogy mi az, amiben a kamaszkor más, mint a kisgyermekkor?
Mint ahogyan legutóbb is beszéltünk róla, az abszolút megfigyelhető, hogy ez az időszak a kamaszkor mind az alsó korhatárában, mind a felső korhatárában is kitolódni látszik. Kamaszkor eleje szinte már 10 éves, 10-11 éves kor körül elkezdődik, és bizony még a fiatal felnőtt kort is ide sorolhatjuk. Tehát valahogyan az életnek, a nagybetűs életnek a megkezdése, mint hogyha kitolódni látszana. Egyébként Erikson volt az a szakember, akinek a nevéhez többek között egy fontos elmélet fűződik azzal kapcsolatban, hogy hogyan is alakul a mi személyiségünk. Van egy úgynevezett pszichoszexuális fejlődés elmélete, ami szerint minden egyes életkornak vannak fejlődési feladatai. Ezeket a fejlődési feladatokat igyekszünk jobbára megoldani. Annak fényében, hogy ezt mennyire sikerül megoldanunk vagy sem, tudunk a következő fejlődési szintre, fokozatra lépni. A kamaszkorban az identitás megtalálása nagyon fontos feladat. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy, és talán sokan tapasztalhatják is, hogy bizony, akár még fiatal felnőttek, vagy felnőtt emberek is keresik még magukat, hogy mi az ilyen számomra megfelelő szakma, vagy mi az a családi közeg, amiben én igazán otthon érezhetem magam. Szóval, hogy keresik az identitásukat, valóban azt lehet látni, hogyha a kamaszkornak az életfeladatát nehezen oldja meg valaki, akkor egy ilyen diffúz állapotban lehet, és benne ragad ebbe a folyamatos keresgélésbe. Ennek kapcsán is beszélgettünk a legutóbb arról, hogy milyen nehéz a mostani fiataloknak az élete, hogy a különböző médiumokból áramlik a sokfajta értékrend, és hogy ennek az útvesztőjében milyen nehéz eligazodni.
Igen, és hát ugye ez az eligazodás is azért is izgalmas, mert hogy amiben kevésszer kapunk, akár felnőttként is, de kamaszok meg még inkább azt gondolom, hogy kell őket segíteni, az, hogy tudjanak differenciálni, meg tudják különböztetni, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami kell, mi az, ami nem jó, és nem értékes a számukra, hiszen özönlik minden irányból az információ, akár plakátok, akár médium, tehát a médiumoknak minden szintjén, tehát ez nem egy könnyű dolog. Az identitás kérdéséről nekem eszembe jut, hogy ugye majd egyszerűen lezárjuk, hogy identitás keresés, de azt hiszem, hogy ennek több rétege van ennek az identitásnak, hogy mi az, amit kiemelnél?
Hát, hogy tényleg mennyire összetett feladata van így a fiataloknak, belegondolva abba, hogy akár hónapok lefolyása alatt mennyire drámai, testi változásokon mennek keresztül, ugye a másodlagos nem jellegük egyértelműen láthatóvá válik. Valahogyan integrálni a saját testképembe azt, hogy megváltoztam, nőiesebb lettem, vagy hirtelen izmos, szőrös és magas férfivá váltam, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Akkor utána elkezdeni valamit az intimitással. Ugye a sok hormonális változás következtében kialakulnak mindenféle igények és vágyak a fiatalokban. Tehát megtalálni a ténylegesen az intimitásnak azt a fokát, akár a kortársak ellentétes nemű többi fiatal felé, akár olyan szempontból, hogy leválni a szülőkről, és ennek a tényleg az ilyen úgymond...
Hát kezdeti szárnypróbálgatásét,
igen, meg hogy így tulajdonképpen ténylegesen beállítani ennek a komfortos szintjét, tehát a társaimmal való közelségnek a számomra kellemes szintjét, és a szülőktől való távolság szintjét.
Meg szerintem egy másik ilyen fontos terület az identitásnak, ez a pályaválasztás, a pálya, hogy merre is, mi is az, ami az én utam, a feladatom az életbe, hiszen ez is fontos, tehát ez is ebben az időszakban kell, hogy formálódjon és induljon el a kialakulás.
Igen, nagyon gyakori, hogy ilyesmivel fordulnak hozzám fiatalok, ez a hova tovább kérdésköre. Nagyon nehéz az, hogy már akár egy hetedik osztályos fiatalnak komoly elképzelésének kell, hogy legyenek arról, hogy ő merre szeretne tovább tanulni, hiszen már ugye a középiskolákban is felvételik vannak, és bizony már akkor szembesül egy olyan dologgal, hogy egy komoly és felelősségteljes döntést kell hoznia.
Igen, igen, igen. Hát szerintem sikerült úgy összefoglalni azokat a szempontokat, amikről az előző alkalommal is beszélgettünk, és ami nekem még eszembe jutott, hogy múltkor kevesebb szó esett, de szerintem nagyon fontos a kortársaknak a hatása, hogy ilyenkor már ugye nem a szülők számítanak a referenciapontnak, hanem a kortársak, hogy te mit tapasztaltál így a különböző munkahelyeiden ezzel kapcsolatban.
Igen, igen, ez azért nagyon nehéz lehet a szülőknek, hogy látják, hogy a hatalmas változásokon keresztül menő gyermekük keresi az útját, keresi önmagát, és akkor ebben nagyon szeretnének ilyenkor segítő kezet nyújtani, és hogy való igaz, annak megtapasztalása, hogy kevésbé referencia személyek ilyenkor a szülők, és inkább a haverok, barátok azok, akiknek a véleménye számít. Szóval ez valóban nehéz lehet szülőknek. Ami fontos, hogy nagyon sok helyen működnek kortárssegítő szervezetek, amik azt gondolom, hogy sokszor fiatal felnőttektől, vagy egy nagyjából a korosztálytól könnyebben tudnak segítséget, vagy tanácsokat, tippeket elfogadni a fiatalok. Ez nagyon fontos tud lenni.
Az elmúlt alkalomnak a végén egy picit érintettük, de fontosnak tartom, hogy térjünk arra vissza, hogyha a szülők vagy hozzátartozók, rokonok úgy érzik, hogy nehezen tájékozódnak el a kamasz unoka vagy gyerekkel kapcsolatban, hogy akkor hol kérhetnek segítséget, hogyan kérhetnek segítséget, meg egyáltalán milyen a kamasz terápia?
minden kerületben léteznek ingyenes szolgáltatások, tehát hogyha szülők úgy érzik, hogy, vagy akár maguk a kamaszok önkéntesen is jelentkezhetnek, hogy valamilyen nehézséggel küzdenek, akkor minden kerületnek a nevelési tanácsadóiban, az új nevén pedagógiai szakszolgálatokban kérhetnek segítséget, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál szintén ingyenes és önkéntes módon lehet jelentkezni, és pszichológiai segítségnyújtást igénybe venni, és emellett természetesen léteznek alapítványi szolgáltatások is, ahol vagy csökkentett díjért, vagy ingyenesen is tudnak segítségért folyamodni. Emellett, ami nagyon fontos, hogy érdemes gondolkodni akár családterápiás segítség nyújtásban is, mert azt gondolom, hogy sok esetben akár egy kamasz, vagy egy kisebb gyermek is talán egy családi diszfunkciónak, vagy valami kevésbé jól működő dolognak, rendszerbeli dolognak a tünet hordozói, tehát nem biztos, hogy feltétlenül ott keresendő a problémának az eredője.
Igen, valamikor maguk a fiatalok azok inkább a tünetet hordozzák, tehát mutatják a családnak a nem egészen jó működését. Ugye, amit így lehet tapasztalni, és én is gyakorló szakemberként látok, hogy úgymond ingyenesen, térítésmentesen pár családterápiához hozzáférni nem olyan egyszerű, tehát ez inkább az a terület, amiért fizetni kell valamilyen helyen.
Ami fontos lehet még, hogy, hogy ami szerintem érdemes tisztázni, az esetben pláne, hogyha fiatal hallgatóink is vannak, hogy tudjanak róla, hogy, hogy kamaszterápiában is, mint minden pszichológiai terápiában a titoktartás költ. Tehát, hogy onnantól, hogyha egy fiatal egy pszichológushoz kerül egy terápiás folyamatban, akkor onnantól ő a mi kliensünk, és az irányába minket titoktartás köt, és abszolút lojálisan kezeljük azokat a problémákat, amiket átbeszélünk. Minden információ csak a kamasz páciensünkkel való megbeszélés alapján és közös konszenzus alapján kerül vissza a szülőkhöz további megbeszélésre. Ez egy nagyon fontos dolog, és az a tapasztalatom, hogy onnantól, hogyha ezt tudjuk tisztázni az elején, akkor azért ki is tud alakulni egy bizalmi viszony, amikor így megértik és megtapasztalják, hogy ténylegesen itt nem egy, tehát itt egy elfogadó közegről van szó, és itt nem azt kell megélje például egy fiatal, vagy nem tudom, így a bűneit, vagy a hibáinak a sorrendjét így a fejére olvassuk.
Tehát, hogy a legféltettebb kincseit, amit nem szívesen osztanám meg bárkivel, hogy ezt valaki kibeszéli, hanem ez úgymond diszkréten van kezelve. Még egy picit mondanál egy pár szót magáról a kamaszterápiáról, hogy akik így nem ismerik, akár a hossza, hogy hogyan képzeljék el, hogy ne legyen annyira félelmetes, mert ugye, ha meghalljuk, hogy terápia, akkor rögtön az jut eszembe, hogy betegek vagyunk, orvoshoz megyünk, hosszú ideig tart, mert hogy nem biztos, hogy úgy mindenki ismeri, hogy mit is kell, és hogyan is kell ezt elképzelni.
Az első egy-két alkalom mindig egyfajta ismerkedés a problémának, vagy az adott aktuális helyzetnek a mélyebb körüljárásáról szól. Ennek a végeztével szoktunk úgymond egy szóbeli szerződést kötni, amikor megegyezünk abban, hogy mi az a konkrét dolog, amin fogunk együtt dolgozni. És általában a kamaszterápiák azok rövid terápiák, egy 4-6-8 üléses terápia üléssorozatról szoktunk ilyenkor dönteni. Ez azért nagyon fontos, mert ilyenkor egyértelműen látható, hogy konkrét célkitűzések vannak, és akkor az ülések alkalmával vissza tudunk tekinteni, hogy amiben megállapodtunk, hogy mind dolgozunk, ahhoz képest hol tartunk a változásban. Igénylik a kamaszok a kereteket, hogy tudják előre tisztán, hogy most akkor nem tudom, 6 alkalmunk van. Ebben abszolút speciális ez a terület. Sokkal több az ilyen direktebb visszajelzés is a kamaszoknak, tehát, hogy ténylegesen egyfajta, nem tudom, nem biztos, hogy jó szó az, hogy tanácsadás, de ténylegesen itt azért, hogy a visszajelzések konkrétabban jelennek meg, mint egyéb más korosztálynak a terápiájában.
Hát igen, a keretek azok szerintem minden esetben nagyon fontosak, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek mankót és támpontot ad a segítőnek is, meg nyilván a fiatalnak, vagy az érintettnek is. Én egyébként többször megtapasztaltam szakemberként, hogy amikor érezték, hogy már az utolsó egy-két alkalom következik, hogy akkor ugrásszerűen megindultak a változások. Mm. Tehát annak, hogyha tudják, hogy meddig tart, az egy motivációs erővel is bír.
Érdekes, hogy ennek néha az ellenkezője is történik, és az is egyfajta úgymond normális folyamat, hogy hirtelen az utolsó ülésre hoz egy fiatal valamilyen nagyon extrém problémát, vagy éppen nem jön el az utolsó alkalomra. Ez mind-mind a lezárással kapcsolatos tematika, hogy azért bizony-bizony nehéz tud lenni ez a fajta leválás. A keretekhez visszacsatolva, szintén érintőlegesen említettük legutóbb, és szerintem az nagyon fontos dolog, hogy a szülői attitűd így a kamaszokkal kapcsolatban, hogy mi a jó viszonyulás, hogy azt gondolom ugyanúgy, hogy mondjuk a terápiás keretek is nagyon-nagyon fontosak, hogy itt szilárdan le legyenek fektetve a szülői részről, és a fő csapásvonalaknak a kijelölése, a határok, a szabályok egyértelműsítése nagyon fontos. Sokszor azt gondolják a szülők, hogy a kicsit vadabbá váló, lázadó kamaszukkal kapcsolatban az a jó stratégia, hogyha úgy tudnak közel kerülni hozzá, hogyha akár egy ilyen baráti vagy barátnői szerepbe kerülnek. Az az igazság, hogy nem. Tehát egy elfogadó, kompromisszumokon alapuló, de az alapvető szabályokat nagyon tartó családok azok, akik jól tudnak segíteni a kamaszoknak az lázadásukban, amit a legutóbb is említettem, hogy ha vannak szabályok, ha vannak korlátok, akkor lehet lázadni, akkor lehet azokat így próbálgatni.
Igen, a határokat próbálgatni, hiszen erről szól ez a korcsoport. És ugye egy egyházi keretek között működő rádióba vagyunk, és hát múltkori alkalommal is pedzegettem, és szerintem ez nagyon fontos, mint természetes támogató hálózat, egy plébániai közösség, hogy te mit tapasztaltál így akár a saját életedben, mint gyakorló katolikus, vagy te magad mit láttál a munkád során, hogy miben tud segíteni egy plébániai közösség?
Egy picit akkor beszélek így az ilyen saját élményeimről. Azon a kis településen, ahol én felnőttem, a Bakonyban, Bakony-Szombathely nevezetű csodálatos kis faluban, ott mi fiatalok ténylegesen egy ilyen kis közösség, egy kis mag voltunk, akik igyekeztek segíteni a sekrestje körül, akár a mise előtt, után. Egy idő után minisztránsokká váltunk, későbbiekben az egy nagyon büszke dolog volt, hogyha valakiből felolvasó lett, aki segíthetett a plébánosnak a miseruha felvételében, a mise után a templom összetakarításában, és hogy emellé ténylegesen egy közösség is alakult ki, akik egy idő után már nem a faluban tanultunk, hanem akár máshova jártunk, középiskolába vagy egyetemre, de vissza-vissza jártunk még vasárnaponként, és ez egy valódi közösség volt, egy megtartó közösség, ahol volt arra mód, hogy akár a mise előtt vagy után kicsit még ott maradtunk, beszélgettünk, a plébánosunk meghívott magához, és akkor voltak összejöveteleink.
Kis beszélgetésre.
Ez egy tényleg egy bizalmi és megtartó közeg tudott lenni. Az úgymond az érdeklődés, ezzel együtt az értékrend az úgy adott volt, és hogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó lehet, és abszolút a fővárosban is megvalósítható, hogyha egy plébánián van egy ilyen, ilyen szervező erő, akkor az nagyon jól tud működni. Azt gondolom, hogy a kortárs segítés is meg tud valósulni egy-egy plébánián, akár valamilyen
kórus, vagy hittan csoport keretében, vagy ifjúsági énekkar keretében, vagy ha szülőkről beszélünk, akár valami szülői vagy családos közegbe. Én is azt gondolom, meg ezt is tapasztaltam a Rózsák terén, ahova mi tartozunk, hogy különböző közösségek vannak, vagy a baba-mama közösség, ahol ugye a kisgyermeket nevelő család anyák leginkább ők tartoznak. Tehát, hogy ez mind-mind segítség lehet, hiszen hasonló problémakörrel kell megküzdeniük, vagy nehézségekkel. De azért nem tudom, te hogy tapasztaltad, hogy nagyon fontosak ezek a közösségek, támogató hálózatok, de van egy-egy olyan pillanat, amikor már szükséges szakember segítségét kérni, akkor javasoltak azok, amiket te említettél.
Igen, és még talán az fontos, hogy elhangozzék, hogy olyan esetekben azt gondolom, hogy akár egy egy vallási közösség esetében is, meg mindenhol, meg a mi pszichológiai munkánkban is, ha és amennyiben arra való jelzést tapasztalunk egy fiatalnál, hogy szuicid, tehát öngyilkossági gondolatai vagy szándékai vannak, akkor minden esetben egészségügyi ellátásért kell folyamodni. Ez nagyon fontos, hogy elhangozzék.
Igen. Ami még nekem eszembe jutott, hogy már második adásban vagy vendégem, és hogy még nem került rá sor, de itt gondolom itt egy-egy mondat erejéig, ha kicsit beszélnél azokról a munkahelyekről, ahol te tevékenykedtél, hogy melyik miben tud segíteni, például egy nevelési tanácsadó, például a családok átmeneti otthona, például az az alapítvány, ahol te tevékenykedsz.
Nevelési tanácsadóban tulajdonképpen a 18. életévéig bármilyen problémával fordulhatnak mind a fiatalok, mind a szülők, ami fontos, hogy itt ténylegesen nevelési tanácsadás folyik, tehát kevésbé van lehetőség hosszú terápiás folyamatokra, inkább rövid segítő folyamatokról beszélhetünk. Családok átmeneti otthonában pedig szociálisan hátrányos helyzetű komplett családoknak a megsegítése történik. Az ifjúsági irodák pedig ténylegesen egy közösségi szociális munkát kell érteni ez alatt, tehát mindenféle szabadidős támogató segítő szolgáltatások vannak ezeken a helyeken.
Hát igen, ezek a helyek, ahol te tevékenykedtél, nyilván a teljességigénye nélkül beszélgettünk most erről, de azt gondolom, hogy fontos, hogy a hallgatók is halljanak, tudjanak róla, hogy milyen lehetőségek vannak a fiatalok vagy a családok támogatására. Én szeretném megköszönni, hogy a vendégem voltál, szeretném megköszönni technikus kollégámnak, Csizmadi Ágostonnak, hogy segítette a műsor megvalósulását. Én Márton Andrea voltam, a Katolikus Szeretett Szolgált szociálpolitikai szakértője. 2 hét múlva találkozunk újra, és akkor én szeretnék elköszönni a hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus! Lying around where it went down, water rising back to silence, quietly crying, wondering how. And look at us now, we thought our love would take the world by storm. Are we too far apart? 2 worlds among the stars. You're gonna take a piece of my heart if you leave. So it's 2 separate ways, or am I too late to say I wanna fight for what we got? 'Cause I believe in family. Trying or simply surviving, facing these giants, the bigger they are, the harder they fall. But I still believe in the dreams we've been dreaming. The hope that we built on is never too far, it's never too far, if we choose to turn and let these walls fall down. Are we too far apart? 2 worlds among the stars. You're gonna take a piece of my heart if you leave. So it's 2 separate ways, or am I too late to say I wanna fight for what we got? 'Cause I believe in family.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Stassny Eszter.